a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása legyen az Úr nevében, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Fennálló énekül a 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígét hallására. Foglaljon helyet a gyülekezet. Így magasztaljuk tovább Urunkat énekmondással, énekeljük a 272. dicséret minden versét. A 272. dicséret minden versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. álljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassuk, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amely megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének első és következő néhány versében. Az igét figyelemmel, keresztjénekhez illő alázattal hallgassuk. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz és kért tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ennek az útnak a követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, történt, hogy közelgetve Damaszkuszhoz, nagy hirtelenséggel fénysugározta őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre szózatot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért kergetsz engem? És mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig ezt mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta neki: kelj fel, és menj be a városba, és ott majd megmondják neked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanaz szót, de senkit sem látva. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta a szemeit, senkit sem látott. Azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Amen. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán, Isten szent lelke cselekedje, hogy teremje meg az ő igéje gazdag gyümölcseit a mi szívünkben, az ő dicsőségére és mindenek javára. Most jöjjetek, szeretteim, válaszoljunk imádságban Istenünk igéjére, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy irgalmas vagy hozzánk Jézus Krisztus által, és ez az irgalom megmarad mindörökké. Urunk Istenünk, áldunk téged, hogy mindenkor úgy jöhetünk hozzád, mint kegyelemben gazdag Istenünkhöz. Olyan jó, hogy nálad a forrás víz mellett az örök élet vizét kapjuk, amelytől nem szomjazunk meg soha. Melletted, gazdag Urunk, nem maradunk szegények, közeledben szentségettől, tisztaságodtól mi is megtisztulhatunk Jézus Krisztus megtisztító vére által. Hálát adunk neked, Urunk, hogy gazdag vagy a megbocsátásban, fáradhatatlan vagy a hosszú tűrésben. Légy áldott, hogy ezen az elmúlt héten is elhordoztál bennünket, pedig lehet, hogy sokszor érdemteleneknek bizonyultunk. Lehet, hogy hűtlenek voltunk hozzád, lehet, hogy vétettünk ellened. Urunk Istenünk, szent lelked által jövel most hozzánk is. Áld meg ezt az Isten tiszteletet. Nyisd meg fülünket ígét hallására. Nyisd meg szemünket a te csodálatos lényednek látására. nyisd meg szívünket, tedd készé a neked való engedelmességre. Így áld meg a mi Isten tiszteleteinket, ezt is, a következőket is, így áld meg a mi hétköznapjainkat is, hogy veled járjunk, és soha ne feledkezzünk el kegyelmedről, amely által éltetsz Jézus Krisztus Urunkban. Amen. Testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve énekeljük a 467. dicséret első versét, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent ígének az alapján, amelyik megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetében, a 8. és következő néhány versében. Az igét és az ige magyarázatát, hirdetését leülve figyelemmel hallgassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetének a 8. versétől kezdődően így szól hozzánk Istenünk szent igéje. Másnap pedig elmenvén Pál és mi, akik vele voltunk, megérkeztünk Cézáreába, és bemenvén Fülöp evangélista házába, aki ama hét közül való volt, és nála maradtunk. Ennek pedig volt 4 szűzlánya, akik profétáltak. Mi alatt pedig mi több napig ott maradtunk, lejött egy Judeából való proféta, név szerint Agabus, és mikor hozzánk jött, vette Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta. Ezt mondja a Szentlélek, a férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányok kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kértük, mint mi, mint az ott lévők, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelt, mit műveltek sírván, és az én szívemet is kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván, legyen meg az Úrnak akaratja. E napok után pedig felkészülődvén felmentünk Jeruzsálembe. Jöttek pedig mi velünk együtt a tanítványok közül is, Cézareából, kik elvezettek bennünket egy bizonyos cipruszi Mnázonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. Amen. Szeretett testvéreim, ennek a bibliai alapígének az az előzménye, hogy érzékeny búcsút vesz Pál apostol és kísérői vel együtt az efézusi gyülekezettől, az efézusi gyülekezet elöljáróitól, az efézusi vénektől, és munkatársaival együtt tovább hajózik, tovább indul Jeruzsálem felé. kisebb helyeken megállnak. Az elmúlt szakaszokban olvassuk azokat a helyeket, ahol megállnak Pál és munkatársai, de most Cézárjába érkezvén Fülöp házánál úgy olvassuk, hosszabb időre állnak meg. Akkor álljunk meg itt mi is, testvéreim, és idézzünk el Fülöp házánál. Miért? Azért nevezetesen, mert Fülöpnek a családi otthona egy nagyon boldog otthon. Fülöp családja egy nagyon boldog család, és ennél fogva azt gondolom érthető, hogy Fülöp egy nagyon boldog ember, mert egy ilyen családnak lehet a feje. Ebben a családban négy proféta lány van, és testvéreim, itt tisztázzunk valamit. Amikor a Biblia prófétaságról beszél, akkor nem valami jósokról van szó. Nem olyan valakikről, jövendőmondókról, akik híres jósdákban szinte csalással keresték a kenyerüket. A bibliai proféták azok, akik Isten gyermekei. Na most, ha tudnak jövendőt mondani, az onnan van, abból eredeztethető, hogy Isten maga mondja meg ezeknek a jövendőt, vagy azt, amire figyelnünk kell a jövendőben. Fülöp méltán idézhetné Józsénak azt a híres mondását, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, mert valóban ő és az ő háza népe is az Úrnak szolgált. Én szívből kívánom, szeretteim, ezt a boldogságot minden keresztény családnak. Csodálatos kincs egy ilyen család, szeretteim. Azt tudjuk, hogy nem mindenkinek adatik ilyen család. És azt is gondolom, hogy ebben a mai világban eléggé ritka az ilyen család az egész világon. Augustinus püspökről jegyzik fel az ő életrajzában, hogy az édesanyja 30 évig imádkozott azért, hogy a fia Isten gyermekévé váljon, és bizony 30 év nagy idő. Azt látjuk, nem könnyen jut hozzá az ember ilyen kincshez, ilyen családhoz. Meg kell küzdeni érte. Minden gyermek nevelése, illetve minden gyermek felnevelése, minden gyermeknek az útraindítása egy valóságos küzdelem a szülők részéről. A gyermekeinket oda kell, vagy oda kellene vinni az Úrhoz. Szeretteim azt szokták mondani, hogy ó, hát a gyerek még kicsi, nem érti ezeket a dolgokat. Én emlékszem az én gyermekkoromra, amikor már talán beszélni tudtam, és értettem a szavakat, és akkor kezdett engem az édesapám meg az édesanyám tanítani a mi atyánkra. És úgy emlékszem rá, erre az egész jelenetre vissza, hogy ez nem volt számomra idegen. Olyan érthető volt az, hogy Isten fölöttünk van, hogy Jézus Krisztus az ő fia, és ő tanított erre az imádságra, és akkor most nekem is meg kell tanulnom ezt az imádságot. Kicsi létemre értettem, és ilyen kicsi korban kell kezdeni a gyermek nevelését, mert ha ezt nem tesszük, akkor később sokkal nehezebb, minél később fogunk hozzá, annál nehezebb ez a feladat, és annál jobban elvadulnak a gyermekeink. Ha nem sikerül a gyermeket az Úrhoz vinni, könyörögnünk kell érte. Testvéreim, akik imádkoztok a ti gyermekeitekért, tudjátok, hogy milyen nagyszerű adomány, hogy könyöröghetünk a mi gyermekeinkért, és milyen nagyszerű érezni, hogy Isten meghallgatja az imádságunkat, és a maga közelébe vonja a mi gyermekeinket. Nézzük meg a családfőt, Fülöpöt. Ki ez a Fülöp? Itt evangélistának mondja az ige, viszont azt mondja, hogy ama hét közé való, a diakónusok közé. Igen, a 6. fejezetben olvassuk, hogy amikor megosztják a munkát az apostolok a gyülekezet tagjai között, a gyülekezetből választanak diakónusokat, akik meglátogatják az özvegyeket, az árvákat, az időseket, megterítik az asztalokat, szóval a szeretett munkásokat. Na hát ezek között van ott Fülöp is. Aztán azt is olvassuk, hogy valóban evangélista, hiszen ő evangélizál Samáriában, és ő az, aki Jézus útjára viszi azt az etióp kincstárnokot. Igen, evangélista. Testvéreim, az életének a grafikonja fölfelé megy, és ez a jó, hogyha a mi életünk grafikonja is fölfelé megy, egyre inkább előbbre haladunk, ami Urunknak, Jézus Krisztusunknak megismerésében, áldozatának megértésében. Testvéreim, a szeretet szolgálat, az evangelizáció, az igehirdetés, ezek úgy látjuk Fülöp életében összetartoznak, és ma is össze kell, hogy tartozzanak. Nem lehet szétválasztani ezeket. Jaj nekünk, hogyha a szolgálatokat szétválasztjuk, külön választjuk egymástól. Hát mennyit ér az a bizonyságtétel, ha nincs mögötte szeretett szolgálat? Ha nincs mögötte aranyfedezet? Ha nincs mellette lelki gondozás? Tudok egy lelkipásztorról, valahol messze él innen, aki kiválóan prédikál, de ő hozzá ne menjen senki lelki problémával, mert ő azt nem tudja megoldani, nincs is hozzá kedve, nincs is hozzá ideje. Prédikálni kiválóan tud, lelki gondozni abszolút sehogy. Ez így, testvéreim, nem jó. Én tudom, hogy amikor a teológián, a gyakorlati teológiát oktatták nekünk, akkor nem csak az igehirdetés rejtelmeibe vezettek be bennünket, hanem igenis, tanulnunk kellett a lelki gondozástól is, és tanulnunk kellett a szeretet szolgálatról is. Testvéreim, a szolgálat egy. Ebben legyen példa előttünk, Fülöp. Nem mondhatjuk, hogy igehirdető vagyok, de más szolgálathoz nincs közöm. A száj mozgását kell, hogy kísérje a kéznek a munkája is. A szó értéke ma különösen megromlott, devalválódott, így szoktuk mondani. De a kezek munkája, a szeretet szolgálat, a jó cselekedet, az mindig értékes marad. Aztán most megyünk tovább, találkozunk egy Marcon a férfivel, Agabusszal, különös ember ez, megérkezik, egyszer már volt itt. A 11. fejezetben olvasunk róla, éjséget jósolt, és bejött, beteljesedett. Igen, most is valami rettenetes dolgot jövendől Pálnak. Amikor erről az Agabuszról olvasok a Bibliában, akkor eszembe ötlik az a homilitikai tanulmányaimból ismert rész Szavonarról, a Jeromosról, aki ugyan katolikus, tomonkos rendi szerzetes, de reformátori véna folyik, vagy reformátori vér folyik az ereiben. Azt mondják, akik ismerték, hogy egy sötét arcú, sólyom szemű ember volt, de amikor belekiáltott a romlás éjszakájába, egy új nagy fordulatot vett a világtörténelem. Azt mondják erről a Savonaroláról, hogy visszatért szülővárosába, és profétai szenvedéllyel hirdette a megtérést. Igen, a város, amely a mámor kötében úszott, hangos volt az erkölcstelenségektől, a karneváli játékok tobzódásától egyszerre csak megtorpan Szavonarról a prédikálására, mert hangosan belekiáltja Firenze életébe: térjetek meg! Kiáltására az ótestami proféciák félelmetes magaslatáig csapkodott fel a lelke, és jövendőléseinek beteljesülését döbbenten látta Firenze lakossága. Pusztulást jövendőlt, és nagy éhínség következett. Halált jövendőlt, és meghalt a nagy Lorenzo, akinek kiskirályság alatt Firenze a reneszánsz virágkorát élte. Szavai hatására azok, akik a mámor borát szürcsölgették, egyszerre csak mély bűnbánatba zuhantak, menekültek. Nem volt ez akkor még igazi evangélium, nem olyan volt, mint ami Luther Márton szívét átjárta, hanem egy ótestamentoni ítélet és a harag proféciája volt, mindegy. A megtérés hirdetése óriási hatást keltett a népekben akkor. No hát, valahogy így képzelem én el ezt az Agabuszt, akiről itt ír az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Profétai szót mond. De ez valami borzalmas üzenet. Megdöbbennek a jelenlévők. Le akarják beszélni Pált. Még a diakónus, lelki gondozó Fülöp is azt mondja, nem kellene ezt. Maradj ettől távol, gondold meg. Nekünk szükségünk van rád. Nem gondolunk vissza arra az evangéliumi jelenetre, amikor Jézus jövendőli a saját szenvedését és halálát, és akkor egyszerre Péter azt mondja, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg veled. És akkor Jézus elhallgattatja Pétert. Olyan ez, mintha valakinek az orvos megállapítaná a pontos orvosi diagnózis alapján, nagyon súlyos beteg, műteni kell. És mi azt mondanánk neki, hogy jaj, az Isten mentsen a műtéttől, hát az valami borzalmas. Meggyógyulsz-e anélkül is. Maradj itthon, nekünk szükségünk van rád. Ugye érzitek, hogy milyen felelőtlen dolog beleszólni az okosabbaknak a beszédébe, pláne az Úristen dolgaiból. Felelőtlenül megszólalni olyan, mint az elmondás szerint, amikor a hortobágyi juhász a bujdilbicskájával operálgatta az embernek a szürke hájügyát. Veszedelmes beleszólni, testvéreim, az Isten tervébe. Csak látszólag felszabadító ez a hang. Csak látszólag felszabadító a Pál visszatartása. de valójában nem más, mint Isten akaratával, Jézus elküldésével ellentétes dolog. Ugye milyen különös dolog lenne, ha valaki azt mondaná nekünk, ó, ne lelkesedjetek ti semmiért ebben a világban, ne lelkesedjetek se az egyházért, se a politikáért, se a művészetért, semmiért, ne lelkesedjetek. Úgyis nem sokára jön egy világtörténelmi szeméttakarítás, vége lesz mindennek. Nem lehet ilyet mondani. Jézus Urunk mire tanít a Gecsemáné kertjében? Rettenetes szenvedésnek néz eléje, és azt mondja, Atyám, legyen meg a te akaratod. És mi mondhatunk egyebet, szeretteim. Mi is csak ezt mondhatjuk Jézusunk tanítása alapján. Legyen meg az Isten akarata. Tehát Agabusz Pál fogságát jelzi. És látjuk, hogy a fogság az még nem halál. Így jön Európába egészen Rómáig az evangélium. Pál vállalja a megkötöztetést, vállalja a bilincseket, és ezáltal szabaddá válik az út az evangélium számára. Ugye milyen igaz, amit az énekünk is elmond, és ahogy a jelenlévők is mondják, legyen meg az Isten akarata, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akarata. Vállalja a megkötöztetést, és így szabaddá válik az evangélium. A római kereszténység szinte a római hadseregen keresztül veszi a Krisztus evangéliumát. A pogány századosok hirdették azt, amit hallottak. Hintették a Jézus evangéliumának a magvát. Mit gondoltok, hatástalan lehetett a kapernaumi százados életében, hogy Jézus Urunk meggyógyítja a szolgáját? Nem hiszem, hogy hatástalan lett volna. Az a pogány római százados, aki a kereszt alatt azt mondja, bizony ez az ember Isten fia. Hatástalan lett volna a további életére. És Kornéliusz, akiről itt az apostolok cselekedetei könyvében a 10. fejezetben olvasunk, aki megismeri az Úr útját, a Krisztus evangéliumát, hatástalan lett volna rá mindez. Igen, szeretteim, a katonáknak prédikál Pál, de úgy, hogy oda van az egyik keze láncolva a katona másik kezéhez, és a katona hallja, amit mond Pál, és a mag nagyon sok katona szívében kihajt, és gyümölcsöt terem. Szeretteim, nem tudhatjuk, hogy Isten milyen módszerekkel dolgozik. Nem tudhatjuk, hogy milyen módszereket használ fel arra, hogy az ő evangéliumát hirdettesse. Nekünk az Úr szolgáit nem tanácsolnunk kell, hanem az Úr szolgáért imádkoznunk kell. És ezt nagyon a szívetekre helyezem, szeretteim, mert nincs nagyobb kegyelem, és nincs nagyobb ajándék egy ige hirdető számára, mint amikor a gyülekezet imádkozik, érte. És embertársainknak a döntését is hozzuk, hordozzuk imádságban, hogy lehessenek Jézus Krisztus fogjai, hiszen az az énekünk is igaz, a bűn szolgája gyávarabb, a Krisztusé szabad. Pál nem mond nemet. Egy helyen, azt gondolom a 20. fejezetben olvassuk, azt mondja, semmivel sem gondolok. Még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Igen, szeretteim, ez az igazi Pál fordulás. Azt, amit a 9. fejezetben elolvastam, az is egy Pál fordulás. Ott az Úr földre teríti Pál is, és világossá teszi az ő lelkében azt, hogy mit tesz, és mit kellene tennie, de amikor az az ember, aki a Krisztus követőit meg akarja ölni, halált szánt nekik, most ő saját magának szánja a halált. Azt mondja, Jézusért kész vagyok nem csak megkötöztetni, hanem meg is halni. Ez az igazi pálfordulás, szeretteim. És aztán Pálék tovább mennek. Eddig olyan nagy nevek hangzottak el, nem akarom elismételni, biztos olvassátok is a Kalausz szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. Most azonban egy egyszerű kis szürke névvel találkozunk. Nem is fordul elő, azt hiszem, még egyszer a Bibliában. Ez az egyszerű kis szürke név Mnázon. Kicsit kimondani is furcsa, nehéz, nyelvtörő. Nincs nagy neve, de tanítvány. És ez a lényeg, szeretteim. Ez az ember igazi tanítvány. Nem lehet mindegyikünknek nagy nevünk. Amikor egyszer valakivel beszéltem, és hát egy előadás után beszélgettünk, ilyen nevek hangzottak el, hogy második Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István. Egy ilyen történelmi előadás után voltunk, és felsóhajtott ez az illető. Háj, nekem sose lesz ilyen hírem, ilyen nevem, de irigylem azokat, második Rákóczi Ferencet, Kossuth Lajost, Széchenyi István, de irigylem őket. És akkor megszólalt egy lelkipásztor mellettem, azt mondja, sokkal több, ha te Jézus Krisztus tanítványa vagy, nem baj, ha történelemben nem jegyzik a nevedet. De Istennél nincs elfelejtve a neved. Jézus Krisztus feljegyzi a te nevedet. Igen. Nem lehet mindenki igehirdető, nem lehet mindenki proféta, nem lehet mindenki evangélista, evangélizátor, de tanítvány lehet. És az élete lehet stabil, azaz Jézus Krisztus mellett döntöttem, és soha nem fordulok el tőle, nem mondok neki nemet. Kis mindennapi szürke emberkének tűnik ez a Mnázon, de mindenki által irigyelt lehet az ő neve, tanítvány. Mit tesz ez a Mnázon? Kész a szíve arra, hogy befogadja az evangéliumot. Kész arra, hogy imádkozzon a halálba menőkért. Kész a szája arra, hogy bizonyságot is tegyen arról, amit hallott. Kész a keze arra, hogy megtörje a saját kenyerét a vendégei számára. Hozza a telekosarat az éhezőknek. Ágyat vet a fáradt vándoroknak. Mnázon a tanítvány. Milyen nagyszerű dolgokat cselekszik, szeretteim. Áldjon meg minket az Úristen, hogy minél több testvérünket ilyen boldog Úrnak szolgáló családdal áldja meg, meg áldja meg a Fülöp sokoldalúságával, Pál döntési készségével, Agabusz profétai merészségével, és Mnázon tanítványi szeretetével és hűségével. Mert nagy szüksége van ennek a világnak, hogy előálljunk. A világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Szükség van a szolgálatunkra, szükség van a mi előállásunkra. és azzal fejezem be az ige hirdetést, hogy a szárazföldön Tírus és Jeruzsálem között Cézárea körülbelül fél úton van. Itt megáll Pál, de nem állandóan, állandóra, hanem folytatja az útját, mert neki Jeruzsálem volt a célja. Te se állj meg a félúton, sem a küldetésed félútján, sem pedig a Krisztus követésed félútján, hanem menj végig az úton. A küldetésedet teljes életedben vállald. A Jézus Krisztus követését egészen, egész életedbe vállald. Igen, menj végig az Isten által kijelölt utadon, akkor is, ha nem könnyű, és erre buzdíts másokat is. Amen. Testvéreim, énekeljünk most az ige hirdetése feleletképpen. Énekeljük a 469. dicséretnek mind az 5 versét. A 469. dicséretnek mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Úr Jézus Krisztusunk, azért könyörgünk most is, és mindig, hogy ne engedd el a mi kezünket. Ez a világ olyan sötét, olyan sok útvesztővel teljes, hogy eltévednénk. És a sátán sokszor hamis céltáblákat állít, mintha az lenne az igazi út. Ó Jézus Urunk, te vezess a te útadon, és akkor nem tévedhetünk el sohasem. Köszönjük, Urunk, azokat a boldog családokat, ahol a te félelmed a meghatározó. Köszönjük, Urunk, Istenünk, azokat a gyermekeket, akik már elindultak a hitnek az útján. Ó, hadd tudjuk őket vezetni, hogy maradhassanak is meg a te utadon, akkor, amikor a fiatalság valami más irányba próbálja őket csábítani, maradhassanak meg a te keskeny útadon, mert az az üdvösségre visz. Ó, Urunk Istenünk, köszönjük, hogyha a mi életünk grafikonja fölfelé halad, a kevésből a többre, köszönjük, hogyha egyszerű, szürke emberekből a te tanítványoddá válhatunk. Ó, Urunk Istenünk, Jézus Krisztusunk, ezt munkáld a mi szívünkben is. Add, hogy ne csak szóljunk, hanem a szeretet szolgálatot is tudjuk vállalni, és hisszük, hogy te megáldod a mi szolgálatunkat, amikor kenyeret tudunk adni az éhezőnek, ágyat tudunk vetni a fáradt vándornak. Urunk, erre segíts bennünket, áldj meg minket, mindnyájunkat, ezt a gyülekezetet, kicsinyeit és nagyjait, egészségeseit, betegeit, az örömöket hordozókat, vagy a gyászt viselőket, a szomorkodókat. Urunk Istenünk, áld meg azokat a testvéreket, akik egy esztendei nehéz munka után most kipihenik fáradtságukat, nyaralnak, üdülnek valahol, ott is te légy az ő őriző pásztoruk. Légy ott a gyülekezet lelki pásztorával, családjával, drága testvéreinkkel, hogy kipihenten tudjanak visszajönni a gyülekezetbe, és szolgálni a te dicsőségedre és a gyülekezet javára. Hallgasd meg a mi imádságunkat, Jézus Krisztusunk, légy közöttünk, te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Egyházközségünk vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálásan megköszönjük minden imádságotokat és áldozathozatalokat, talokat, amellyel egyházunk lelki és anyagi életét segíteni igyekeztek. Testvéreim, nincs itt hirdetés nekem felírva, azt Isten iránti hálával viszont tudom jelenteni, hogy tegnap délután 5 órakor Szecsődi Dániel és Nagy Mihály Edit házassági esküt tettek itt Isten szín előtt és a gyülekezet szín előtt. Kívánjuk, hogy az Úristen áldja meg az ő házas életüket, amit Isten egybeszerkesztett, ember azt szét ne válassza. Jézus Urunk legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. A 434. dicséretet majd a himnusz énekeljük az áldás elfogadása előtt. A 434. dicséret, mind a 4 versét énekeljük. Vezess Jézusunk, véled indulunk. mint ezeknek utána szeretteim, növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztus Urunknak ismeretében, őneki legyen dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.